Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a János leveléből, első leveléből olvasom, a 4. fejezet 16b versétől a következőképpen. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az ige olyan értelemben szól a testvérnek a szeretetéről és Istennek a szeretetéről, hogy a félelemmel hozza ezt összefüggésbe. Az emberektől való félelem is benne van ez, mert amikor azt gondoljuk, hogy az emberek lekötelezetteink, akkor vagy azért, mert magunk felé rendeljük, vagy azért, mert magunk alá rendeljük, attól függően félünk emberektől, emberek véleményétől. Elő is vettem egy könyvet, ami az emberi lélek problémáiról beszél. Egy vaskos könyv, egy nagy könyv, ami alkalmas arra, hogy betörőket tegyünk ártalmatlanná vele. Egy egész fejezet szól arról, hogy milyen félelmeink vannak, és most itt az elején szeretném ajánlani mindenkinek a figyelmébe Itz és István igehirdetését, ami fenn van az interneten. Isten megszabadít minket a félelmeinktől, és azt kérem, hogyha valaki ezt megtalálta, és rajta van a gyülekezet Facebookos csoportján, akkor tegye fel. Ezt tessenek meghallgatni, akinek erre módja van. Pista bácsi beszél arról, hogy közel, és nem merem kimondani a számot, hogy 700 fajta félelem az, amit felsoroltak, ami az ember lelke körül van. És ebben a könyvben, amit én magam is fellapozgattam, az egész 16. fejezet a félelmeknől, fóbiákról, szorongásról szól, ott a vége felé van az, hogy van egy megmagyarázhatatlan félelem az emberben, arra nézve, hogy mit gondolnak mások. És ugye ő nem a hit alapján beszél erről, hanem azt mondja, hogy ha tudnánk, hogy mennyire nem érdekli a többieket, hogy velük mi van, akkor kevésbé lenne félelem bennünk, és a kísérletet is mond, hogy egy egyetemen rávettek mondjuk 20 fiatalt, nem biztos, hogy 20, azt tessenek elfelejteni a számot, hogy a rivális egyetemnek a pólójába menjenek, és az volt a bennük, hogy na hát, ki fogják őket nézni majd az előadásra, és hogy mi lesz, nagy félelemmel mentek be. Eszembe jut, nem annyira lényeges az igéhez, nem annyira tartozik, hogy amikor a Fradi az Ajax-szal játszott, nem tudom, hogy tetszenek emlékezni, az régen volt, lehet, hogyha így megyünk, akkor nem is lesz újra, hogy ketten az Ajax-nak drukkoltak. Na, az ő félelmük megalapozott volt, hogy ennek lesz valami rossz következménye. Na, de bementek ők 20-an, és csak nagyon kevesen háborodtak fel, mert a többiek észre sem vették. Nem egy igei üzenet ez, de még egy világi ember is azt mondja, hogy az emberekkel kapcsolatos félelmünk, na ez mit mond, vagy az mit mond, vagy hogyan néz arra, ahogyan én ide felöltözve jöttem, vagy ahogyan az én dolgaim, hát egyszerűen nem érdekli őket. Ez a felszabadító közömbösség, de hát ez nem felszabadító, ám. Mert másik oldalról pedig, ahogyan énekeltünk, hogy bizony törődnünk kell a másikkal. De nem törődünk, és ennek következménye az, hogy nem is érdekli őket, hogy hogy nézünk ki. Vagy hogy megítéljék azt, hogy hogyan fogalmazunk, vagy mit tudom én. Isten pedig megmutatja nekünk, hogy mi a helyes viszonyulás. Hogyha szeretet van benned a fele barátoddal, az ellenségeddel szemben, akkor lesz helyes viszonyulásod. Akkor nem fogsz félni emberektől. És hogyha emberektől félsz, akkor az Isten félelem nincs benned. Hogyha Isten félelem van benned, akkor nem fogsz emberektől félni. Valaki ezt az igét így fordította, hogy nem a félelem, hogy nem az emberektől való félelem lelkét kaptuk, hanem a szeretet, a józanság lelkét. Ha szeretjük, akkor igazából az a fajta magatartás ez, hogy készek vagyunk érte cselekedni. Érdekel az ő baja. Nem az érdekel, hogy milyen rosszat mond, vagy gondol rólam. Tehát a helyes viszonyulás olyan sok életünk, olyan sok területén segítene ez, hogyha hallgatnánk Istenre. Az, hogy az embertársainkat szeressük, ne féljünk tőlük. Az első, amiről szeretnék, ez csak a bevezető volt, három gondolat köré csoportosítanám a mondani valót, amit megértettem az igéből. Hogy az első azt mondja, hogy a legnagyobb félelemmel foglalkozik, méghozzá azzal, hogy mi lesz majd velünk, mi lesz az örökkévaló sorsunk. Mert azt mondja itt az ige, hogy abban lett a teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Tehát számunkra lehet az elmúlás, az életünk vége egy olyan valóság, amire nem úgy tekintünk, hogy mindent tönkretesz, és mindent áthúz. És mindent értelmetlenné tesz, azt a munkát, amit itt végzünk, hanem lehet egy megbékélt állapot, adott esetben egy várt állapot, hogy úgy szeretném már színről színre látni őt. És mennyire jó a mi Istenünk, mennyire más, mint ez a világ, mennyire más, mint amilyennek sokszor mi vagyunk. Mert ő ezt elmondja. Elmondja, hogy mi lesz, hogy lesz ítélet. És eszembe jut újra az a francia pilóta, aki a második világháborúban harcolt, és elmondta, hogy fél a haláltól. Gondoljunk bele, hogy mit élhetett át a második világháborúban ez az ember. És azt mondta, hogy fél a haláltól. És azt mondta neki a lelkipásztor, hogy ne félj, nem fogsz még meghalni. Hogy milyen hamis dolog. És mennyire becsempésztek a hamis szeretettel közénk Isten ellensége, a gonosz, még a teológiában is, hogy ne beszéljünk az ítéletről. Ne beszéljünk az elmúlásról. Ne rontsuk el, ne legyünk ünneprontok, ne riagassuk a gyerekeket, ne riagassuk az embereket az elmúlással. Testvérek, amikor a kárhozatról beszélünk, az nem egy riogatási technika, hogy aztán Istenhez meneküljenek az emberek, hanem az, hogy lesz ítélet. És ez nem egy megfélemlítés, hanem ostasbalság és balgaság elhallgatni ezt. Mert nem segítünk senkin azzal, hogy elhallgatjuk. Sőt, inkább szeretetlenek vagyunk, és ugye Isten bennünket szembesíthet, amikor megtérünk, ezen megyünk át azon a folyamaton, hogy mi lenne, hogyha most lenne az ítélet. Hát a megtérésnek az első, vagy az előszobája tulajdonképpen ez, hogy megvilágosodik az, hogy ha most lenne az ítélet, akkor én elvesznék. Ez egy nyugtalanító állapot, ebből valahogyan ki kell kerülni. Ő nem riogat, hát ő nem a félelem, azt szeretné, hogy békesség legyen bennünk, de feltárja a helyzetünket. És elmondja, hogy mi lesz. És ezzel szemben van ez a... amit a gonosz csinál, az elaltatás. Még nem. Még egészséges vagy. Még az eredmények jók. Ne foglalkozz vele. Nem lesz ítélet. Szószéken is lehet hallani. A bűn nem halálos. Hallottam olyat is, hogy valaki azt mondja, hogy szükségszerű a bűn, hogy Isten után vágyjunk. Hát hagyjuk ezeket az okoskodásokat, ami csak az ember elméjéből jön. Ez csak az ember szerint logikus. Isten igazsága szerint, meg a megtapasztalt igazság szerint nincs benne semmi. Maximum hamis nyugalom. És nem így vagyunk-e apró dolgokkal? Talán a testvérek nem, de nem tapasztaltuk azt, hogyha valakitől valami nagy szívességet kérünk, lehet ez is embertípus kérdése is, de vannak olyan emberek, mondhatnám, hogy bennem is ott van ez, hogy nem az egész dolgot tárom fel, mert hogy azt a nehezet nehéz kérni, hanem valami egyszerűbb, valami szebb oldalát. És akkor úgy könnyebb segítséget kérni, hogy nem mondom el az egészet, aztán majd később, közben, útközben kiderül, hogy ez nem olyan egyszerű, meg jönnek a nehézségek, hogy ezzel kire hasonlatos az ember. Sajnos, hogy hasonlatosság inkább a gonoszszal van az emberben, mint az Istennel. Az Isten pedig feltárja azt, hogy mik a buktatók, mi az igazság, mi a valóság. Hasonlatos ez ahhoz az attitűdhöz, amikor azt mondjuk, akár egy konfirmáció vizsga előtt, hogy nem lesz semmi gond, meg még egyszerű lesz, aztán oda kerülünk, és kiderül, hogy mégis egy komoly megpróbáltatás. Egyszerű emberi dolgok ezek, de ebben az ember nem az Istenre hasonlít, amikor ilyen. Inkább legyen határozott és kemény a felkészülés alatt. És akkor aztán meg, hogy meg tudja a gyermek állni normálisan, meg tudja ugrani. Rossz dolog, hogyha például, amikor a házasságra készülünk, akkor csak azzal szembesülünk, hogy igen, milyen jó, hogy szeretitek egymást, és milyen jó, hogy egymásra találtatok, és ez mindegyik nagyon-nagyon komoly dolog. Tehát el kell mondani azt, hogy lesznek kőkemény pillanatok. Lesznek kőkemény valóságok, amik megpróbálják a házasságot, és van egy erő, ami mindenféleképpen arra törekszik, hogy ez a házasság tönkre menjen. Mert olyan jó együtt örvendezni. De hát fel kell készíteni arra, hogy bizony itt egy minősített félelem teljesen tönkre tudja tenni a féltékenység, a házasságot. És ezt fel kell tárni, ezt el kell mondani, ezt ki kell mondani. Milyen rossz, hogyha az ember inkább ebben a gonoszra hasonlít, mint Istenre, mert nem meri elmondani a következményeket. Hogy mennyire jobban szeretjük azt, hogyha az orvos őszintén elmondja, hogy mi van. És nem úgy van, hogy elmondja, hogy hát tulajdonképpen minden rendben, majd találkozunk egy hét múlva, vagy két hét múlva, vagy egy hónap múlva, de a papíron van valami nyugtalanító, lefordíthatatlan, amiből nem értünk semmit, és nem mondja el, hogy mi a helyzet. Ez a fajta emberi attitűd meg akar minket védeni a félelemtől, de még rosszabb helyzetbe sodor. Ebben az ember ilyenkor a gonoszra hasonlít. Isten azt mondja, hogy lesz ítélet. 10. Zsoltára találtam, miközben készültem egy hősök napi, vagy talán egy korábbi városi ünnepségre. Döbbenetes ez a Zsoltár. Azt mondja, hogy a bűnösök gőgükben üldözik a nyomorultat, de saját ármánykodásuk ejti el őket. Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az urat. Fennhiázva mondja a bűnös, nem lesz számon kérés, nincs Isten. Ez minden gondolata. Útjai mindenkor eredményesek, azt hiszi, hogy messze van ítéleted, semmibe veszi ellenségét. Azt mondja magában, nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj. És akkor az utolsó, van egy könyörgés benne, és aztán az utolsó rész pedig az, hogy király lesz az Úr örökké, lesz igazságszolgáltatás. Most vasárnap az a szép ige, amikor a szélbúcsú lelkipásztornak volt a temetése, ez is döbbenetes. Sok lelkipásztor elment, és én helyettesítettem egy lelkész testvéremet, és pont egy olyan asszonyt temettem, aki igét olvas, imádkozik, sajnos nem ismerhettem. De pont az volt az ige, hogy az igazak fényleni fognak. Én különleges dolog erről beszélni, de elolvastuk-e az előzményeket? Nem azért, hogy nyugtalanítson, hanem azért, mert ez az igazság. Máté 19-ben van, ezt kikeresem azért. Vagy 9-ben. na tessenek megkeresni valahol. A búza és konkoly példázata van előtte. Ezelőtt. A búza és konkoly példázata. Ami arról szól, hogy a gonosz becsempészte a maga valóságát, és aztán lesz ítélet, ahol kiderül az, hogy mi hova tartozik. És ez nem riogatás. Ez az Isten szeretete, hogy most beszél erről veled. Van egy út, amit ő a megmentésedől, hogy az ítéletben ne kárhoz el, kieszközölt. Ez a Krisztus útja. A kereszt. A Krisztus vére. Megbékülhetsz azzal, hogy lesz ítélet. De csak Krisztus által. Ha arra nézel, hogy mit tettél, meg ki vagy, maximum hamis békességed lehet. Maximum, ha még nem történt meg, és valószínű, ha még nem történt meg, nem fog megtörténni, hazugsága altat tovább. De Isten ennél jobban szeret, hogy hazugságban aludjunk, hanem azt mondja, felébreszt, és azt mondja, lesz számunkérés, és megmérettél, és könnyűnek találtattál. De ha kéred, ha elfogadod, akkor ott a mérleg másik serpenyőjébe az Úr Jézus Krisztus fog állni. De akkor a régi már elmúlt, és Krisztusban vagy új teremtményként. A régi elmúlt, íme új jött létre. Tehát az Atya egyenes, mindig egyenes. Az Atyánál soha nem kell gondolkozni, hogy mit ért ez alatt. Hadd mondjam el egy melbevágó élményemet, most konkrétan nem mondom, egyik találkozásomat kedves testvéremmel pénteken délután. Egy melbevágó igazságot mondott, aminek kapcsán nem kellett el azon gondolkoznom, hogy na, mit gondol alatta, mert elmondta, hogy ez és ez a baj velem. Mennyivel könnyebb így? Mint hogy azon gondolkozom, hogy azt mondta, de vajon mit értett alatta? Istennél soha nem kell ilyenről gondolkodnod, mert Isten egyenesen az értelmeden keresztül hozzád beszél fehéren-feketén. Hát erről a dologról is. Tehát ez az első pont, hogy a legnagyobb félelmet, ami tulajdonképpen az élésnek, az élet megélésének az értelmét veszíteni el, hogyha mindennel vége lenne a halálunkkal, ezt a félelmet teszi helyre, hogy szabad emberként halálfélelem nélkül élj. Egy bátor ember legyél. Hogy hálás legyél az Isten gyermekség adományának. És bátoríts másokat is. A másik rész, másik gondolat azt mondja, hogy a félelem, ami bennünk van, az legyőzhető. Mindenféle, a szorongás, a fóbiák, a rettegés. Különleges dolog ez, mert a félelem az hajt minket valamire. Tehát a félelem az egy motiváló erő. Valamitől való félelemben az ember így vagy úgy cselekszik. Lehet félni attól, hogy az ember nem tudja havonta fizetni a részleteket. Lehet félni attól, hogy mi lesz, hogyha nem vesznek fel ide vagy amoda. És lehetne sorolni, hogy mi mindentől lehet félni. A félelem az motivál. Az cselekvésre kényszerít. És hogyha a félelem kényszerít cselekvésre, akkor nem vagy szabad. Akkor azon keresztül a gonosz rángat. A gonosz rángat a félelmeiden keresztül. A gonosz műveltet a félelmeiden keresztül. Megcselekszi azt, amit az ő országának érdeke kíván. Ezért leértékeli azt, hogy azt mondja az ige, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ugye már én annyit próbáltam Istennel, annyit beszéltem, én Istent szeretem, és mégis tele vagyok félelmekkel. leértékeli számodra azt, hogy ne higgy ebben, mert a szeretet az valami megfoghatatlan érzés, mert azt akarja, hogy a markában maradj. A markában leszel a félmelelmeiddel együtt. Aggódni attól, hogy mi lesz, mit hoz a jövő. Mi lesz annak a következménye, ha igazat mondok. Mi lesz annak a következménye, hogyha mindent tudnak rólam. Mi lesz annak a következménye, hogyha nem csalok egy felvételinél, vagy egy dolgozatnál. A markában tart, és műveltet. Ezért hangzik oly sokszor az igében, hogy ne félj, ne félj. Isten mondja ezt. Mi a módszere ennek a gonosznak? Isten nélkül valóban van félnivalónk. Egyik módszere az, hogy az emberek nem keresik Istent. Nem hiszik el azt, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet, nem mélyülnek el az Isten szeretetében. Nem mélyülnek el az Istennel való kapcsolatban. Tehát akkor marad a félelem. Mit csinál a gonosz? Felajánl módszereket, amik tuti módszerek, hogy nem fogsz félni. Magabiztossá tesz. Lesz jó fellépésed. Lesz módszered a félelem ellen. Milyen furcsa dolog ez, mint a maffia. Védelmi pénzt szed, hogy megvédjen bennünket önmagától. Ezt csinálja a gonosz. Nem tudom, a testvérek tudják-e, mi ott keresgéltünk annak idején még mennyasszonyi ruha kölcsönzők ott a körúton, tele egyik írja a másikat, állítólag az orosz maffia tartotta vagy tartja a kezében, fizetik a védelmi pénzt. Nem tudom, hogy igaz-e. Valószínű, elképzelhető. A védelmi pénz az arról szól, hogy megfizetem az árát, hogy őt, akinek megfizetem az árát, ne támadjon meg. Ezt csinálja a gonosz. Az Istentől való távolság a gonosz érdeke, és aztán módszereket ad, hogy ne félj. Félsz attól, hogy nem eléggé jól fog az agyad, elmész az agykontrollra. Félsz attól, hogy a betegséged eluralkodik rajtad, elmész a természetgyógyászhoz. És minél szorosabb a kapcsolatod a gonoszhoz, annál nagyobb lesz a félelmed. Védelmi pénzed, és megfizeted. És Pista bácsinak az ige hirdetésében itt annyira világosan kijön, hogy mi az, ami az Isten közösségéből, ugye olyan szépen fogalmazza meg, mint a fészkéből kiesett madár. Ezt vesztettük el. Mondta, hogy hazafele egyszer egy fészkéből kiesett madárt a kezébe vett, és dobogott a szíve, nagyon erősen dobogott a szíve, talán más is átélt. Tehát fél, nem tudja, hogy mi lesz, hogy ilyen az ember. A fészkéből kitaszított madár, a gonosznak műve, meg a bennünk lévő családvágynak. És az lett a következménye, hogy elszakította az embert az élő Istentől, és azt mondja, az első bűn nem paráznosság volt, nem a hazugság volt, hanem okkult bűn. Szóba állt a sátánnal. Elkezdte keresni az útját az Isten kívüli életnek. És amikor a félelemre gyógyszert keresel, és Istenen kívül keresed, akkor a gonosz örömmel fog beszállni. Mert neki lesz egy tuti módszere, amit el fogsz hinni, és lesz egy tuti oka, hogy miért ne higgy abba, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Pedig az űzi ki. Amikor nem Istennél keressük a félelmeinkre a bajt, a félelmeink csak nagyobbak lesznek. Lehet, hogy átmenetileg valami hamis magabiztosság okán szünetelnek. De aztán éppen, amikor a leggyengébbek vagyunk, úgy tör össze egy tragédia által, vagy egy nehézség által, hogy levegőt kapkodunk, és azt se tudjuk, hogy hol vagyunk, meg kik vagyunk mi egyáltalán. Leveri az immunrendszerünket. Minden egyes dolgot, amit Istennel kapcsolatban eszünkbe jutna, hogy ne vágyjunk oda, és aztán magunkra hagy, megaláz, és közben szedi a védelmi pénzt, és az ember meg megfizeti, hogy bátrabb legyen, hogy magabiztosabb legyen, hogy jobb kiállása legyen, hogy könnyebben menjen a tanulás, hogy egészségesebb legyen, és stb. Stb. Milyen könnyen vagyunk mi korrumpálhatóak, hogy ne keressük az Istent. Mi mindent megteszünk azért, hogy szabaduljunk a félelmeinktől. Még szereket is beveszünk. hogy szabaduljunk a félelmeink, és azt menjünk mélyebb, mélyebb, mélyebbre. Mi a kulcs? Azt mondja, hogy maradjatok meg a szeretetemben. Maradjatok meg. Jézus mondja, hogy aki én bennem marad, az terem gyümölcsöt. Én is megmaradok bennetek, ti is maradjatok meg bennem. Maradjatok meg bennem. Maradjatok meg az én szeretetemben. Éppen ez lendített át egy szorongással teli időszakon pár nappal ezelőtt, hogy egyik testvérünk, ugye nem mindenki veszi magához az Úr testét, amikor a beteg úrvacsora van, nem mindenkinek lehet. És akkor hirtelen az jutott eszembe, hogy megáldom őt, és ez az ige jött, hogy maradjatok meg én benne. Jézus a szőlőtőt, ti a szőlőveszők. Aztán, amikor a péntek esti alkalomra készültem, az Úr ezzel az igével gyógyított, hogy maradj én bennem, maradj meg. És ugye ti is tapasztaljátok, testvérek, és ettől fosztja meg az Isten nélküli embert, akit az Isten gyermeke megtapasztalhat, hogy csak szólj egy szót, és meggyógyul a te szolgád, ugye? Tehát, hogy ez neki egy szó is elég, és ez is benne van a bizonyságtételben, majd hallják a testvérek, csak egy szót szólj, Uram, ami tőled van, és az meggyógyítja. És mennyit törekedtem én, hogy meggyógyuljon a lelkem, mennyit koslattam én emberek után, meg emberek elismerése után, és soha semmi elégedettség érzés, valódi békesség nem volt, de Uram, te, hogy egy szót szólsz, és akkor Isten az ő igéjével átölel, és azt mondja, maradj bennem. Mert lehet, hogy te is olyan vagy, mint én. Hogy elkezded, lelkes vagy, megígéred, aztán még a Biblia olvasási tervet sem fejezed be. Elolvasom egy év alatt. Elolvasom minden évben. Elkezded, elindulsz, de nem fejezed be. Pont egy ilyen igehirdetést hallgattam meg aznap este, éjszaka, ami feltörte bennem azt, hogy Isten mennyire szeret, és mennyire kegyelmes. És hogy le kell raknom, és hogy előtte teljesen mesztelen vagyok. Mindent lát, és mindent tud rólam, és ez így jó. És pont az igehirdetés erről szólt, hogy talán más férfi testvér is így van vele, hogy olyan sok tennivaló van otthon. És vannak kicseréletlen villanykörték, és sok minden. És vannak olyanok, akik persze mondjuk jó svábok, és mindig minden rendben van, és egy hét nem telik el, hogy az elromlott az helyére kerüljön, de vannak fellelkesültek, akik olykor ennek neki mennek, és akkor a felénél ott marad. Mondjuk egy félig lenyírt kert, félig lenyírt fű a kertben. Tudom, a testvérekkel nem fordul elő, de a lelki dolgokban is így van. És ezt hozza fel példaként, hogy a bölcsesség az kezdete az Isten félelme. A bölcsesség kezdete, az megnyitja az ajtót, testvérek. Harcoljuk meg a hit harcát, maradjunk meg Krisztusban, törekedjünk, keressük őt minden nap, mint amikor a legnagyobb problémánk volt, úgy álljunk minden nap Krisztus elé, hogy Uram, ha ma meg nem töltesz, akkor ugyanolyan üres maradok, mint amikor nélküled voltam. Harcoljuk meg, ne rettentsen el minket a gonosz. Ne legyen már félelem a szívünkben. Ne tudjon elszakítani a vele való kapcsolatból. Ne tudjon megrettenteni a betegség által. Ne tudjon megrettenteni a házastársi nehézségek által. Ne tudjon semmi. Maradjatok meg én bennem. Elkezdődött a honfoglalás, már nem a magad harcát járod, már nem azt az utat járod, ami az önmagam igazolásának az útja, az önmagam jóságának az útja, már letértél róla, elkezdődött a harc, elkezdődött a honfoglalás, elkezdődött, nem foglaltad el, de már az Isten harcosaként harcolsz, de még Izrael földje nincs elfoglalva. Ne lankadj meg, harcold meg a hit nemes harcát, fejezd be. Akkor a fejezőbe, mikor az életünk befejeződik. Harcold, keresd, vágyódj, legyél mélyebb kapcsolatban az Istennel, vágyódj utána. Csak az az ember mondja azt, hogy az Isten szeretete, ami betölti, nem űzi ki a félelmet, aki nem ismeri őt. Határozottan és egyértelműen állítom, ha te ennek a valóságát nem tapasztaltad meg és nem hiszed, akkor még nem találkoztál Istennel. Mert az Isten szeretete kiűzi. Ezért azt mondja, hogy a tökéletes életben a szeretet. Ne csak azokat vigyük Istenné elé, ami minket bánt, ami minket zavar bennünk, hanem mindent, ami még nem zavar, ami még nem fáj, hogy teljesen az övé legyünk. Ő irányítson minket, ne a félelmeink, az ő lelke indítson bennünket. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Erre hív el Isten bennünket Krisztus által. Benne lenni, vele maradni, nem megrettenni. Az ő felhívása már az megtörtént. Több száz, több ezer évvel ezelőtt. Ma is érvényes. A hívás a mi részünkről egy választ vár. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, nincs más, csak Te. És vannak a félelmeink, a szorongásaink, a rossz döntéseink. És az emiatt való bizonytalanság a jövőben. De Te most újra igédben, szentségedben felajánlod, hogy lehetnénk akár a Tiéd is. Nincs más út, ami kivezetne a félelemből, és abból, hogy bennünket a félelmeinken keresztül a gonosz manipuláljon, hogy hamis nyugalmat adjon, csak Krisztus a kiút, egyedül ő. Hálával elfogadjuk, megköszönjük az ő áldozatát értünk. Köszönöm, hogy Te senkit nem zársz ki ebből. Mindenkit hívsz egyformán. Meg akarod világosítani bennünk, hogy miben vagyunk most. És szabadulásra hívsz. Uram, csak ha egy szót szólsz, meggyógyulok. Könyörülj rajtam, Istenem. Amen.